Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
Manna FM.
Manna FM.
A Családi Manna vendége ebben az órában Pólus Enikő mentálhigiénés szakember, aki ugye minden hónap első szombatján van itt velem a stúdióban. Hát most nem személyesen van itt, csak telefonon, de ez is nagyon jó nekünk, és örülök, hogy el tudtalak érni. Enikő, szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok mindenkinek!
No, a mai témánk egy nagyon jó kis, számomra nagyon szimpatikus téma, ez a felhők felett mindig süt a nap, ezzel az egy mondattal azt gondolom, hogy apostrofálni lehet azt, amiről mi most beszélni fogunk, de hogy vajon mennyire tudunk odafigyelni ezekre a pozitív történésekre egy ilyen, nem is tudom, nagyon furcsa életszakaszban, amit most élünk, ugye már jó néhány éve, nehéz, azt kell mondanom, a pozitív dolgokra figyelni, mindenki inkább a szorongásokkal van teli. Jelen pillanatban egyébként most így, hogy is van, most augusztus, szinte júliust mondtam, de már augusztus van. Mi az, ami te hogyan tapasztalod, ami leginkább az embereket foglalkoztatja?
Hát gyakorlatilag folyamatosan a napi hírek és a változások, és az őszre, tére vagy jövő évre prognosztizálható gazdasági és egyéb válságnak a dolgaival. Nagyon intenzíven és nagyon sokat foglalkoznak az emberek. Nincs azzal gond, ha valamire készülünk, hogy legyenek muníciók és segítsük önmagunkat. Azzal viszont gond van, hogyha 0-24 órából folyamatosan csak erre fókuszálunk, és nem veszük észre, hogy a kisgyereken elindult, ez mekkora ünnep, vagy a szomszédasszony rátalált élete párjára, vagy a szüleimnél valami rendeződik. Tehát ha nem veszük észre az éppen aktuálisan zajló, itt és mostban lévő örömhíreket, jó híreket, sikereket, fantasztikus életérzéssel járó ünnepeket is akár, akkor nagyon könnyen a lélek visszakerülhet egy olyan beszorult állapotba, mint a Covid elején, ahol tulajdonképpen nagyon-nagyon beszorult lélektani állapotokról ugye meséltek az emberek. Márpedig a jelen valósága az, hogy nem csak a hírekben zajlik a valóság, igen, hanem tulajdonképpen a valóság itt zajlik közöttünk, és hogy egy csomó okunk lehet arra, hogy hálásak legyünk, vagy örüljünk, vagy hogy egyáltalán ünnepeket is megéljünk, és megüljünk egymással.
Igen, csak azt gondolom, hogy nagyon nagy felelőssége van itt a nekünk is, szó szerint, tehát, hogy neked meg nekem is most, igen, mi, akik erről beszélgetünk, és egyáltalán minden médiumnak abban, hogy mi az, amit közvetít, és mi az, amilyen információt átad olvasónak, nézőnek, hallgatónak. És ebben én nem felelőst keresek, de azt gondolom, hogy nagyon sokan felelősek ebben, hogy a negatív híreknek adnak sokkal inkább teret.
Így van. Így van, maximálisan ezt tapasztaljuk, és most nem akarok belemenni mindenféle egyéb háttérbe, hogy miért történik ez, vagy hogy miért van ez, mert azt hiszem nem is ez a mi dolgunk. Ugyanakkor tudatossá tenni az embereket, a kedves hallgatókat a mindennapokban, hogyha ezt nem tudatosan korlátozzák, vagy szűkítik le az életükbe, hogy mire, miként, hogyan fókuszálnak, akkor elveszítik ezt a tudatos létet, ami azt jelenti, hogy egy kontrollvesztett állapotba kerülhet a psziché, ami aztán tulajdonképpen szépen belecsúszhat a melankóliától kezdve a depresszióig, az apatikus élethelyzetektől kezdve, ami ugye generálja azt, hogy nincs semmire megoldás, és innentől kezdve már semmi nem lesz jó. Kvázi nem fogom észrevenni azt, ami körülöttem történik jó dolog, amire viszont alapozhatnák, hogy de jó, hogy ezek itt vannak és jelen vannak az életünkben. Tehát én mindenkit nagyon köszönöm, hogy adsz erre lehetőséget, hogy erről így beszélünk, mert társadalmi felelősség, hogy most itt, ebben az élethelyzetben konstatálni, hogy igen, nehéz időket élünk meg, és mindannyiunkat érint tulajdonképpen, de a mi személyes, personális felelősségünk az, hogy a fókuszainkat mire tesszük rá, és mennyi időt töltünk el a tematikákkal tulajdonképpen.
Enikő, te hogy látod, lehet segíteni így, akár így most az éteren keresztül, vagy akár a te most a praxisod során, hogy az emberek meghallják a pozitív információkat? Lehet egy picit úgymond átnevelni?
Abszolút, hiszen ebben már van egy jártasságunk a COVID idején. Annyi volt előnként a COVID idején, hogy mivel sokan vagy szinte mindenki ez a Maradj Otthon programba volt benne, ezáltal jobban fókuszáltak a tartalmakra, és hamarabb meghallották kvázi pár hét alatt. Most úgy szintén felelősségünk lesz az ősz folyamán, hogy kopogtassunk így módon is az emberekhez, mert akárhogy is nézzük, például ha egy családot veszünk, ha a szülők erre nem tudnak odafigyelni, akár a párkapcsolati részlegre, akár a gyerekeik hangulatára, megint rátevődnek ezek a dolgok, és hát eléggé nagy vihar söpört végig itt az elmúlt években. Most viszont az a jó hírünk, hogy már van mindenkinek egy megküzdési stratégia és lelki muníciója, frissen szereztük az elmúlt 2,5 évben, amit most alkalmazni kell. Ugye mindig, mikor történnek dolgok, akkor elindulhat egy pánik. Hogy ezt a pánikot én mennyire ülök rá erre a hullámra, és meglovagolom, vagy hajlandó vagyok el leszállni róla, és megnézni, hogy na, nézzük, hogy mire van ráhatásom, és azzal kezdek el foglalkozni. Ez mindig personális döntés és egyéni felelősség, és ebbe tudunk segíteni műsorokkal, hogy így módon is hát bekopogtatunk a családok életébe.
És ezt tesszük most is, így ebben az órában, úgyhogy most zenét hozunk, de ezt követően folytatjuk a beszélgetést Pólus Enikővel, maradjatok velünk! Folytatjuk a beszélgetést Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel, aki most a telefonvonalban van itt velem. Témánk pedig, hogy a felhők felett mindig süt a nap. Ezt a kis mondatot fogjuk így értelmezni egész órában, mondhatnám azt is, hiszen egy ilyen problémákkal teli időszakban, ami ugye mondhatjuk, hogy kezdődött a Covid-dal talán, de igen, inkább a Covid-dal vagyunk ennyire mély ponton, amikor ez az egész elkezdődött, és azóta is ugye nem igazán látjuk a kiutat, hogy hogyan lesz egy picit jobb az életünk. Főleg most aztán így augusztus elején rengeteg olyan információt hallunk, hogy például jön az élelmiszerhiány, és folytathatnám, tehát rengeteg rémisztő információ van, és az emberek nyilván megijednek, és mindenki ugye a pániktól akár olyan cselekedeteket tesz meg, amit mondjuk egyébként nem tenne. Azt gondolom, hogy ez nagyon rossz irányba viszi az embereket, és ugye arról is beszéltünk, hogy milyen nagy felelőssége van a médiumoknak abban, hogy ezt hogyan közlik, vagy milyen információt adnak át. És a pániknál hagytuk abba a beszélgetést, hogy illetve mire figyel az ember, ugye ha rosszra figyel, akkor nyilván azt fogja erősíteni. Mégis hogyan lehet ezt megtenni, hogy igyekezzünk a pozitív dolgokra figyelni, koncentrálni, amikor mindig csak a negatívat kapjuk az arcunkba.
Nagyon fontos, hogy maga a pániknak van egy őstörténeti funkciója. Tehát amikor hirtelen körülöttünk, vagy a saját életünkbe, vagy a világban úgy nagyjából minden megváltozik, akkor tulajdonképpen a pániknak az a minket segítő funkciója, hogy ne bagatelizáljuk el a dolgokat, amire hajlamosak vagyunk, hanem vegyük tudomásul, hogy a változás jó dolgokat is hoz, még akkor is, ha jelenleg sok rossz dolog történik körülöttünk, és hogy ennek kapcsán maga ez a pánik gomb, ha megnyomódik bennünk, az az őstörténeti funkciója, hogy cselekvőképes állapotba lépjünk. Ez a mai világban lehet, hogy azt jelenti, hogy bizonyos dolgokról le kell mondanunk, álmainkat késleltetnünk kell, sporolni meg kell tanulni, tehát sok minden, de hát mindegyiknek van egy számunkra változást hozó hasznos funkciója is tulajdonképpen. A pánikkal akkor van gond, ha hagyom, hogy elkezdjen elsodorni, mint ahogy egy nagy hullám képes elsodorni az emberbe a tengerfenekére vagy közepére. És éppen ezért a pánik nyomogomban nincs gond, hogyha észlelem, hogy változásokat kell generálnom az életembe, a cégembe, a családomba, a munkámba, bármibe. Azzal van gond, hogyha ezt több napon keresztül hagyom, hogy csak ez hasson rám, mert ez elsodorja a lelket, elsodorja a logikus gondolkodást, és elsodorja azt, hogy egyáltalán képesek maradjunk egy viharban reálisan szemlélni a dolgokat, mérlegelni, vagy egyáltalán olyan döntés hozni, ami mindenféle dolgot figyelembe vesz. Na, tehát a pánik gombbal önmagába véve nincs gond, azzal van gond, ha ezt a sodró utat választjuk. A másik része, bocsánat.
Nem, igen? Csak az, hogy ezt nem tanultuk meg kezelni, az nem. A baj szerintem.
Igen. Igen, hát ugye az érzelmi edukációt én azért is tűztem ki az ászlomra, mert az az érzelmeknek egyfajta tanítás, és valljuk őszintén nem volt rá szükség az elmúlt évtizedeket, ha végignézzük, jóléti társadalmakban élő társadalmak nem annyira tettek ilyenekre hangsúlyt, ugye a magánéleteinkben, amilyen problémák voltak akár pánikszerűen, ott pedig nem biztos, hogy mindenki kért szaksegítséget, amiben tanítunk is ilyen jellegű dolgokat, és éppen ezért most azt hiszem ezeket azért is kell kihangsúlyoznunk, mert hogyha valaki ezt meghallja és befogadja, és akkor tudja, hogy mi a teendő, onnantól kezdve könnyen visszaváltozik az életében az az életmód, hogy ő kontrollálja a funkcióit, és amire van rá hatással, ott azon a területen képes legyen cselekedni.
Igen, ugye ez nem egy könnyű feladat egyébként, mert hogy mindig, amikor jön egy ilyen pánikhelyzet, hogy az ember tényleg tudjon úgymond hideg fejjel úgy döntést hozni arról, hogy na most akkor ehhez én nem úgy állok hozzá, hanem úgy állok hozzá, hogy logikusan és jól kezelem ezt a problémát. Ez pánikhelyzetben nem mindenki tudja meghozni a helyes döntést.
Hát persze. Hát eleve a pánikhelyzetben ugye az adrenalinton kezdve mindenféle hormon az agyat. Azért, hogy az ember megijedjen és cselekvőképessé váljon, ne egy ledermettségi állapotban maradjon. Tehát ez a pániknak a funkciója tulajdonképpen, de ahogy nagyon pont, ahogy mondtad, kifejezted, hogy hideg fejjel, hát ez a lényege, hogy a pánikban nincs hideg fej, és utána hogyan segítsen magam, hogy kikerüljek a pánik hullámból, azért, hogy az a hideg fej létrejön, kvázi, ugye ez a véráramlat, hormonkoktél áramlat, ami a fejbe ilyenkor elindul, az úgy megnyugodjon, és cselekvőképessé váljon az ember. Volt már alapvetően, ha egy-két évtizedet lejárt már az életében, mindenki volt már kisebb vagy nagyobb pánikhelyzetben, de nem mindenki ismerte föl esetleg, hogy az ott egy pánikhelyzet, ami ilyen vegetatív idegrendszeri tünetekkel is járhat. És éppen ezért minden olyan helyzet, amire rá szoktunk nézni, hogy mit történnek a saját életünkben, ott a tanulás is, hogy én hogyan tudok boldogulni magammal egy ilyen helyzetben. Ugye ez erről is szól az önismereti rész, hogy ezekre mindig ránézünk. Most már mindenkinek van egy tapasztalata, magam is el kellett csípnem magam az elmúlt két hónapban, hogy állandóan a figyelmet ilyen dolgokban, mert ugye segítőként a napi aktualitással tisztába kellene, akár európai szinten, vagy világszinten, mert nekem több kontinensen vannak a klienseim, hogy hol mi zajlik, és el kellett csipnem magam, és lekapcsolnom magam két hétre az egészről, hogy utána egy kontrollfunkció visszaálljon. És hogy nincsen ezzel semmi gond, hogy mindannyian átéljük, de azt mondjuk, hogy amikor felhősen látjuk ennyire az életet, néha az ember emelkedjen föl a felhők fölé, mert aki repült már repülővel, láthatja azt, hogy amúgy a felhők fölött tényleg mindig süt a nap.
Ez pontosan
nem az a lényeg, hogy a felhők alatt nincsen háború, nincsen történés, hanem az a lényeg, hogy néha kell ez a felhők fölötti sziget, hogy levegőt vegyünk, és azt mondjuk, hogy na jó, gyerünk, megküzdünk ezzel, és végigcsináljuk, ez mindenkit érint, tehát itt vagyunk eleve egymásnak, hogy segítsük is egymást.
Így van. Na most akkor hozunk zenét, jönnek legfrissebb hírek, de jövünk vissza Pólus Enikővel, maradjatok itt a Mannán. Folytatjuk a beszélgetést Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel. Mai témánk a felhők felett mindig süt a nap. Ezt egy ilyen nevezhetjük, azt gondolom, bátran ínséges időkben jó elővenni ezt a mondatot, vagy jó ezen néha így elgondolkodni, és ennek az értelmén is, hogy mit is jelent. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy aki már repült, azt tudhatja, hogy a felhők felett valóban mindig süt a nap. És ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy milyen fontos az, hogy itt vagyunk egymásnak, mi emberek, ugye akár egy család, akár barátok, akár kollégák, és hogy egymást is tudjuk abban segíteni, hogyha valaki elindul egy ilyen negatív gondolkodási spirálban, hogy visszahozni őt egy picit, és a jelenre koncentrálni, figyelni a jó dolgokra és a pozitív dolgokra. Hogyan tudjuk ezt megtenni, mert talán családtagok, én azt gondolom, hogy egyszerűbb, mondjuk anya a gyerekét, vagy akár gyerek az anyukát, ugye? De mondjuk egy barátokként, vagy akár kollégaként, hogyan tudjuk egymást segíteni?
Hát például ilyen időkben, ugye az embernek alapvetően, akit elkapott ez a spirál, az azt jelenti, hogy úgy húzza le a lelkét, kvázi szükséglete van és lesz hogy mindenkivel erről beszéljen, hogy panaszkodjon, hogy szorongjon, hogy féljen, hogy kimondja. Tehát ebből már észlelhetjük azt a másik emberre, hogy ő egy kicsit benne van a spirálba. Tehát nem azt jelenti, hogy ő egy pesszimista ember, nem. Hanem ő belekerült ennek a spiráljába, és nem lát rá, nem érzékeli magán, hogy a 128. olajat veszi, WC-papírokat gyűjt föl, stb. És ilyenkor a környezet azzal tud segíteni, hogy végighallgatja, ha terhelhető természetesen ezzel az állapottal, végighallgatja, és amikor kifogyott a másikból a szusz, na ott akkor szólaljon meg, és tükrözze be azt egyes szemás szemébe, hogy figyelj, a legnagyobb szeretettel, de hogy én úgy érzem, hogy elég keményen és sokat foglalkozol ezzel a témával. Történnek az életedben amúgy mostanában jó dolgok? Ez most nem ez kell, hogy a példamondat legyen, de azt hiszem, hogy mint mondat, egy picit segítheti azt, hogy mit is jelent az, hogy betükrözöm a másiknak azt, hogy valami itt kívülről az érzékelhető, hogy túlságosan elindult valami őt elárasztó folyamat. Ennél sokkal szebb mondatokat is természetesen ki lehet találni. A betükrözés mindig azt jelenti, hogy egyeszem első személyben szólalok meg, mert hogyha egyeszem második személyben szólalok meg, és egy ilyen spirálba lévő embernek megmondom a kitit, vagy kvázi, amit érzek, támadásnak fogja érzékelni, és meg se hallja, amit be akarok tükrözni. Jó, tehát ez ilyenkor egy ilyen nagyon-nagyon komoly segítői attitűd, megmondat, és azt kell tudni, hogy egy spirálba van, nem tudom, hogy bárki a hallgatóság közül volt-e már olyanban, hogy biztonságos helyzetben, de kipróbálta azt, hogy milyen, amikor a víz egy ilyen körforgóba lehúzza a víz aljára, akár egy medencénél, vagy egy kültéri vízen, az egy ilyen levegőtlen állapot, tehát ezek az emberek úgy beszélnek, hogy szinte levegőt se vesznek ilyenkor. Tudomásul kell venni, hogy nem biztos, hogy az első tükrözésünket meghallják. Tehát elképzelhető, hogyha olyan az ember, akivel beszélünk, hogy megérinthetem a vállát, vagy rátehetem a vállára, vagy megfoghatom a kezét, és szorosan szemkontaktust tartva úgy próbálok őt figyelmeztetni arra, hogy milyen helyzetet érzek én itt kívülről az életéből, akkor sokkal hamarabb eljuthat a tudásához, vagy a kognitív felfogó képességéhez az, hogy ez így nem oké. Nagymamáink idejében, meg dédnagyszüleink idejében, amikor a világháborúk idején 5-10 percük se volt, hogy ott hagyjanak csapott papot, és egy olyan pincébe meneküljenek, ahol a bombázás elől az életüket menthetik, pont ők mesélték el az élettörténeteiket tulajdonképpen, hogy az embernek pánik helyzetben miként kell cselekedni, vagy hogyan kell segíteni. Na már mi most nem vagyunk ebben a helyzetben.
Hála hát Istennek, igen.
Így van a történelmet, meg a történeteket. Ugyanakkor most képesnek kell lenni, elővenni az előző generációknak a történeteit, hogy merítsünk belőle, mert az meg fogja segíteni a mindennapokat, hogy mikor valós egy pánik, vagy mikor nem valós, és mikortól van az, hogy megnyomták rajtam a pánik gombot, ugyanakkor én magam engedtem le magam a pánikolás szférájába. Ezzel a mondattal nem bántani akarunk természetesen senkit, vagy kategorizálni, nem, azok nem mi vagyunk, hanem csak szeretnénk fölhívni a figyelmet azokra a társadalmi lélektani jelenségekre, amit itt látunk magunk körül mindannyian tulajdonképpen, és hogy tudjuk, hogy hogyan segítsük embertársainkat.
Pontosan. Most akkor ennek örömére hozunk zenét, de jövünk vissza, és még folytatjuk a beszélgetést Pólus Enikővel. Pólus Enikő mentálhigiénés szakember a vendégem ebben az órában, telefonvonalban van itt velem. Egyébként ilyen még szerintem nem is volt, talán a Covid alatt, de általában mindig személyesen vagy itt, ugye Enikő? Jól emlékszem?
Így van. Jobban szeretjük a személyes találkozót.
Igen. Alapvetően szerintem sokkal jobbak azok az interjúk, amikor az ember itt az életben ugye beszélget, tehát hogy személyesen.
Igen.
Ugye a mai témánk az, hogy a felhők felett mindig süt a nap, hogy igyekezzünk a pozitív dolgokra koncentrálni, figyelni, még akár egy ilyen nagyon nehéz időszakban is, amit most itt most élünk. És ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy milyen fontos az, hogy az idősebb generációtól, akik talán már átéltek mindenféle időket is, mondhatjuk így is, hogy az ő tapasztalataikból merítsünk, és a különböző élettörténetek feldolgozásában akár tőlük kérjünk az ő véleményüket meghallgatva cselekedjünk, és igyekezzünk egy picit logikusan hideg fejjel gondolkodni. És nekem az jutott eszembe, hogy olyan érdekes, hogy ugye most háborúdul, hát Ukrajnában sajnos, de valahogy itthon is érzékeljük azt, hogy meg félünk, tehát hogy itthon ugyanúgy uralkodik a pánik az emberekben, mintha itt lenne velünk ez a dolog, ami nyilván közel van hozzánk, de nem itt van, tehát nem velünk történik.
Igen, és ezt kell azért tudomásul venni, hogy a szomszédba zajlanak a dolgok természetesen. Ennek ellenére sokan úgy reagáltak, és reagálnak sok mindenre, mintha épp itt velünk történne. Ezt valahogy tudatos szintre kéne hozni, bízunk benne, hogy nem fog megtörténni velünk, de hogy tudatos szintre kéne hozni, hogy mi az, ami a szomszédban zajlik, vagy máshol, és mi az, ami itt zajlik tulajdonképpen. És éppen ezért bátorítjuk a hallgatókat arra, hogy néha úgy repüljenek fel egy picit a felhők fölé, ahol süt a nap, és merítsenek a jó dolgokból, a szeretteikből, barátaikból, a tényleg mindenki életébe történnek azért jó és pozitív dolgok is, mert ha abból nem vagyunk hajlandóak meríteni, nem vagyunk hajlandóak arra fókuszálni pusztán azért, mert állandóan másra fókuszálunk, lemerül a lélek, és egyszerűen apatikus lélektani helyzetek jöhetnek létre az emberek vagy a családok életébe. Ugye egy jóléti társadalomban éltünk most azért évtizedekig, persze voltak válságok, ami nem ilyen volt, mint a mostani, és hozzászoktunk egy jóléthez, egy pocsékoláshoz, felesleges dolgokhoz, és tulajdonképpen most, amiről beszélünk, ez egy civilizációs lépcsőfok zajlik különben az egész világon, hogy amit jelenleg el kell hagynunk, hogy ne pocsékoljunk, felesleges dolgokra ne költsünk, és fókuszáltabban, tudatosabban odafigyelni minden részletre, amire eddig úgy voltunk, hogy legyintettünk, és nem foglalkoztunk vele. Tehát jelenleg itt tartunk, és erről beszélünk.
Egyébként én azt gondolom, hogy sokkal élhetőbb világ jöhet. Mi is bízunk benne, hogy így is lesz, mert hogy én mondjuk soha nem tudtam azonosulni valóban ezzel a pocsékolással, amit említettél, és nyilván azért, mert az én gyerekkoromban sem volt ez jellemző. Az, hogy amit folyamatosan most az elmúlt hetekben egyébként bárkivel beszélgetek ebben a témában, ezt felhozom példaként, hogy én azt nem tudtam megszokni ebben a pazarló világban, hogy bemegyek egy boltba, konkrétan gyűlölök vásárolni pont emiatt, mert bemegyek egy boltba, akár egy mondjuk egy kekszet venni, és akkor ott van 80 féle keksz, vagy ott van a Lisztből 600 féle, és akkor nézed, hogy mi a nagy, oké, rendben van különbség különböző lisztek között, de hogy maga a finom Lisztből is ott van több féle, hogy minek kell, tehát legyen egy, ami jó, amit megveszek, és akkor kész, de ne kelljen már válogatnom, azt se tudom, egyiket se ismerem igazából, mert nincs honnan. Tehát, hogy ez a fajta túlkínálat, én bízom benne, hogy ez lesz az egyik dolog, ami nem lesz.
Igen, és ez segíthet is abba, hogy mi magunk döntéseket hozzunk, hogy hogyan is éljük az életünket, mert nem az fogja a kényelmünket kiszolgálni, hogy 80 lisztből te tudsz-e választani, hanem az, hogy van-e egy liszt, amiből megsütöm a kenyerem. És igen, a kettő között oltári nagy különbség van, és jelenleg ez zajlik, ettől nem kell megijednünk, hanem tudomásul kell vennünk, hogy világválságok idején tulajdonképpen a kínálat, a keresletek mindig változnak a gazdasági részlegen, de ez egy csomó jó dolgot is eredményezhet. Tulajdonképpen a kényelmes életmódot kell valamilyen szinten engedni, hogy egy sokkal reálisabb és mindenki számára hasznosabb életmóddá alakítsuk át, vagy alakuljon át, és ebbe tudjuk egymást segíteni maximálisan.
Igen, abszolút egyetértek. Hát Enikő, lejárt az időnk, úgyhogy én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, még ha telefonban is. Jövő hónapban bízom benne, hogy már személyesen fogunk találkozni, és itt leszel.
Ott leszek személyesen.
És épp azt beszéltük, ugye, hogy mennyire durva, hogy az már szeptember lesz, tehát ezt fel se fogom.
Bizony, és szeptemberben jönnek az újabb pánikhelyzetek, úgyhogy jövünk, és mindenképp hozunk mindenféle napsugarat, ami a felhők fölül származik, mert felhők fölött ugye a mi életünkben is mindig süt a nap.
Pontosan így van. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Enikő.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóim, Pólus Enikő mentálhigiénés szakember volt a Családi Manna vendége ebben az órában.
Manna. Ez a Családi Manna.